Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mit jelent ma tehetségesnek lenni az irodalomban, és hogyan lehet ezt a tehetséget valódi pályává formálni? Miért van óriási jelentősége annak, hogy új hangokat találjunk, akár a szép irodalomban, akár pedig a mesevilágban, és miért különösen fontos mindez egy olyan korban, amikor a mesterséges intelligencia által generált szövegek egyre inkább körülvesznek bennünket? Erről is beszélgetünk ma dr. Acél Petrával, a Széchenyi Egyetem professzorával, tehetségekről, pályakezdésről, irodalomról, és arról, hogy milyen szerepe lehet az emberi hangnak az AI által formált világban. Professzor asszony Petra, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat.
Megtiszteltetés, kedves Judit, és a hallgatókat is sok szeretettel köszöntöm.
A mai beszélgetésünk apropója a Libri Talent tehetséggondozó programja, ön a támogatási bizottság elnöke, és egy olyan programról beszélgetünk majd, amely a tavalyi sikeres debütálás után megújulva folytatódik, és nem megyek most még bele a részletekbe, mert hogy ezt megtesszük majd együttesen, de előtte induljunk onnan, hogy hogyan emlékszik még, vagy emlékszik-e még arra a pillanatra, amikor először azt érezte, hogy a szavaknak, a történeteknek különös erejük van, különösen hatnak önre.
Igen, gyerekkoromban, amikor meséltek nekem. És bár az ember azt nem tudományosan dolgozza föl, legalábbis, hogyha egészséges gyerek, akkor még nem. De alapvetően azt éreztem, hogy történetek hatása alatt élünk. Mindenki, szerintem a kedves hallgatók is, ha belegondolnak, hogy az első nagy olvasmány élményük egy nyári vakáció alatt, soha nem felejtem el akár Erdős Renének a Lüsziászát, vagy a Quo Vadist, tehát olyan nagy művek, amelyek érezzük, hogy kicsit túl vannak rajtunk, és mégis olyan erővel szippantanak be a maguk világába, igazságába, történetébe. Aztán nyilván később az ember szakmailag is rájön, hogy a történetmesélés az emberi létnek egy alapformája. Tehát keveset gondolunk erre, de a történet az nem egy szöveg. A történet az, ahogy magunkat is elképzeljük. Az emberi agy szinte mindent történetekben őriz meg. A történet lényege, hogy vannak szereplői, vannak események, van helyszín, van idő. Ezek a dolgok összeszálazódnak, és a végén van valami következtetés, következmény, mintha a dolgokból ez következne, ezt látjuk a mesében, és bármilyen történetet hallunk, vagy bármilyen történetet megjegyzünk, voltak éppen benne vannak ezek a különös, magukban érlelt érvelések is, hogy lám-lám, ha ilyen vagy valakivel, lám-lám, ha ide mész, lám-lám, ha ezekkel találkozol, lehet, hogy ez lesz belőle, és ebből rengeteget tanulunk.
Ugye azt hangsúlyozta korábban, hogy a jó irodalom nem mehet soha szabadságra, de hogyha ma valaki azt kérdezi öntől, hogy miért érdemes írni, mi lenne az az egy mondat, amit válaszként adna?
Hogy adjunk másoknak valamit. Nem azért, hogy magunkból kiadjuk. Korunknak a digitális média adventjével, sőt ma már ugye reneszánszával van egy ilyen különös gesztusa, hogy boldog-boldogtalan kirakja magából, ami épp eszébe jut, és itt szándékosan vagyok azért ironikus. Tehát azért az információs és a kommunikációs környezetszennyezés pokolian nagy.
Hát semmi sem drága. Akkor, hogyha így mondjuk van, egy telefon vagy egy számítógép mögé bújunk, és nem kell személyesen a másik szemébe nézve mondani valamit.
És szó szerint sem drága, azért köszönöm, hogy ezt mondja, mert még csak pénzbe se kerül, hát illetve kerül, mert hiszen van előfizetésünk, meg van egy készülék, de attól kezdve sem a papírt nem kell megvenni, mint ahogy a fotópapírt se kell már kifizetni, ugye ezért születik, mint egy 14.324.000 kép egy 10 perces jelenetről. Ugye? Tehát alapvetően ez egy ehhez képest valamit megírni, mint egy történetet, egy mű egészét, alázattal, sokszor vérrel verejtékkel, sokszor szorongással, hogy most oda tudok-e ülni, és meg tudom-e írni. Azért ne higgyük, hogy az alkotó emberből csak úgy folyik a szó, hiszen tartozik a saját szereplőinek, tartozik a saját történetének is, fegyelemmel, következetességgel, munkamódszerrel, önreflexióval. Szóval ehhez képest egy ilyen kerek egésznek, a műnek a megszületése, a szolgálatot, alázatot, tehát az a másikra való nagyfokú odafigyelést, az olvasóim, a befogadóim elképzelését is jelent.
És hát azért is jó, hogy erről most itt együtt beszélgetünk, hiszen ön több könyv szerzője és társszerzője, akkor is, hogyha ezek inkább szakmai művek, de pontosan tudja, hogy mennyire fontos és mennyire nehéz átadni a gondolatainkat.
Hogyha nem veszi Judit és a kedves hallgatók, ezt itt most tolakodónak hogy elmondom, de én ugye több adott esetben szakmai labba, vagy akár magazinba is írok néha. Azokat szeretem a legjobban. Tehát nyilván a szakmai szöveg az egy nagyon nagy kihívás, ott az ember rengeteget matat, meg mikrodolgozik azzal, hogy utaljon, meg igazolja, hogy amit ő mond, azt más is mondta, és azért abban van valami néha olyan nagyon kimerítő. Meg hát a szakmai szövegek, erről is keveset tudunk, sajnos nagyon, ha úgy tetszik, középszerűek a nyelvi, vagy az egyéb megformálás szempontjából, tehát van egy standard, annak a standardnek mindig eleget kell tenni, nagy kreatív szabadság nincs. De már egy ilyen eszében, vagy egy gondolkodó eszében, igen, amikor tudom, hogy azt kell megírnom határidőre, akkor is elvétem néha a határidőt, de azt nagyon élvezem. És én azt feltételezem, hogy például a Libri pályázatára is a beérkező pályázók, és aztán a megszülető művek is valahogy ezt az élvezetet és a küzdelmet egyszerre érik át és tükrözik.
És hát most már vannak tapasztalatok, ugye, és ugye tavaly 2024 augusztusában indult az első Libri Talent program. Mi volt az első évad során az a tapasztalat, amit leszűrtek a jelentkezőkről, a munkájukról? Mi az az érzés, amivel nekiálltak a másodiknak?
Szerintem azok a kedves hallgatók, akik könyvhéten kimennek, meg dedikáltatnak, és ott a sátrak alatt lesik, hogy mi az új megjelent könyv, azok talán bele sem gondolnak, hogy minden olyan író, akinek már kígyózó sorá valahol elkezdte. Ez a pályázat, tehát a kezdősor is egy ilyen pályázat, ez benne a nagy dolog, hogy induló írókat keresünk. Tehát azokat, akik egy kicsit olyanok, mint a színészek között, akik még csak felszolgálók, de valami nagy pályára szánják magukat, és ezzel nem ironizáltam, hanem hogy még valami más csinálnak, még valahol más út vannak, de érzik, hogy készülődik bennük egy
történet. Hát a tehetség kibontakozása előtti pillanatról beszélünk.
Megtaláltak valamit a világban, amit fontosnak tartanak, és szolgálnák az olvasót azzal, hogy ezt a maguk tehetségével közreadják. Tehát egyrészt ennek a pályázatnak, az erre beérkezőknek is az a különlegesség, hogy kezdőkről van szó. Azt hinnénk, hogy ma már regényt senki nem akar írni. De hát kérem szépen el kell mondani, de nagyon sokan akarnak. Tehát több száz pályázó volt már az első felhívásra. Itt az újabb körben is, aminek ugye a pályázati lejárati határideje szeptember vége, és nem késő, még soha sem késő az utolsó pillanatban se beadni, ha valakinek ilyen ambíciói vannak. Tehát azt hinnénk, hogy itt mindenki csak posztokat, meg vlogokat, meg videókat akar készíteni, nem. És ráadásul megint csak érdekességképp mondom, hogy szerintem sokan hiszük azt, hogy és mindenki csak novellát akar olvasni. Nem, kérem szépen, a legnépszerűbbek nagy regények.
Ugye fontos, hogy ez a program nem csak ösztöndíjat, hanem mentorálást is kínál. Miben látja ennek a legnagyobb értékét az induló szerzők számára?
Ugye két dologban itt arról van szó, hogy gyakorlatilag egy évig ezeket a fiatal kezdő szerzőket egy nagyon gyakorlott, és egyébként a mentoráláshoz is értő. Mert az egy dolog, hogy valaki tud írni egy szöveget, de hogy képes legyen egy fiatal embert a saját mondani valója kifejezésére mentorálni, az egy másik kérdés. Tehát itt olyan mentorokról van szó, akik erre képesek. Egy évig mentorálják, és hát tegyük hozzá, hogy ráadásul ösztöndíjat is kapnak, nem is keveset, tehát 2 milliót meghaladó ugye ösztöndíjban részesülnek. Magyarán erre az időszakra adott esetben nem azon kell aggódniuk, hogy miből, hogy fognak boldogulni. Ez nyilván nem jelent egy folyamatos munkát, de mégis sok arról van szó, hogy azért ez egy kipárnázott út. Tehát olyan, mint amikor a sportban az ember megtalálja az edzőjét, megtalálja azt a termet, és abban a teremben minden jó fel van szerelve ahhoz, hogy ő tényleg ki tudja magából hozni a maximumot.
Amit mindenképpen érdemes behoznunk a beszélgetésbe, hogy mennyire fontos ma a valódi emberi hang megtalálása az AI korszakban. Miért döntöttek úgy, hogy idén a meseírók számára is külön pályázatot indítanak?
Szerintem keveseknek mond semmit az, hogy süsű. És abban is biztos vagyok, hogy a kockásfülű nyúltól a mazsola és tádéig többen, és ez nem csak generációs élmény, tudunk meséket őrizni. Miért is? Azért, mert a mese az egyik legszuggesztívebb, az egyik legmegragadóbb. Gyakorlatilag a bölcsőnktől a kis ágyunkig, gyerekkori ágyunkig, aztán a kamaszkorunkig minket kísérő szép életnek és fontos tanulságoknak a szövege. Arra gondolt a Libri, hogy mi lenne, ha megszületnének az új süsük. Tehát mi lenne, hogyha megjelenne egy olyan új, ami azért időről időre napvilágot lát, hiszen tudjuk, hogy vannak kortárs meseszerzők is, és nagyon sikeresek, de legyen, folytatódjon ez. Tehát szülessenek meg azok a meseikonok, vagy azok a meseszereplők, azok a meseszálak, azok a hangvételek, azok a humorok, stílusok, szereplők, akiket ez a kor hív elő, és mostani szerzőkből, és ez a Talent Mini, ahol meseírókat és meseszövegeket várunk. Egyébként nagyon érdekes, mert gondolkodik a Libri akár még mondókákban is, tehát hogy milyen régóta nem született mondókás könyv, pedig hogy ismertük, ugye Ludanyó meséit, ami éppen angol, vagy Zsimbes-Zsimbes Dumbo-Jumbót, ugye, aki a mi mondókáink között szerepel, mert az viszont beszélni a ritmusra, az anyanyelv szeretetére, és azokra a finomságokra tanít meg, amire egyébként a mese is.
Nagyon sok a körülöttünk lévő szöveg vagy irodalom, az AI által generált szövegekre azt is mondhatjuk, hogy tucat szövegek. Hogyan lehet ebből kiszűrni a hiteles, a valódi hangokat?
Szerintem most egy olyan fontos dolgot mondott Judit azzal, hogy tucat szövegek, hogy azzal, hogy gép csinálja, és bár nagyon nagy magyar nyelvi mintán dolgozik már, de mégse egy ember a maga sajátosságaival, korismeretével, generációs élményeivel, közösségi tapasztalataival, valóban sokkal egyformábbak, sokszor sokkal leíróbbak ezek a szövegek. Furcsa lesz talán, amit mondok, és ne haragudjanak meg érte a hallgatók sem, de amikor az ember jóval találkozik, azt felismeri. Tehát nem tudjuk ezt tudományosan jobban leírni, de ez egy kicsit olyan, mint amikor valami lényeges dolog történik velünk, akkor észreveszünk, hogy elcsöndesedünk. Megüt minket. Most mondtak valami jót.
Hogy kiráz a hideg. Tehát
ugye?
Kire, hogyan
kiráz a hideg. Tehát ezt a fajta nem túlzok katarzist kell, hogy keressük, még egy meseszövegben is, hogy például érdekes ajánlom, hogyha valaki tényleg tudatosan szeretne mesét választani, akkor egyrészt keresse benne az anyanyelvi szépséget, keresse benne azt, hogy ő emlékszik rá. Ugye ma az emlékezett kutatók azt mondják, hogy csak arra tudunk emlékezni, már pedig egy mesénél ez nagyon fontos, hiszen a ritmusára, az igazságára, a bölcsességére akarjuk emlékeztetni a gyereket, és azért meséljük azt. Szóval ezeknek jelentése van, és attól tudom megjegyezni, nem attól, hogy nagyokat tudtam röhögni közben, hogy ilyen vulgárisabban fogalmazzak, hanem azért, mert minduntalan felidéződik bennünk, akár mint egy sláger, persze néha slágerek egész debilek tudnak lenni, és a maguk ismétlésével rágják a fülünkbe magukat, de hogy akár egy szülő mondhatja azt, hogy vettem egy mesekönyvet, vagy körülnéztem, belenéztem, ma már nagyon sok minta található benne, ez például nagy előnye a digitális kornak, és akkor tényleg vissza tudom-e idézni, hogy miről is olvastam. Amit a szülő nem tud visszaidézni, azt az elmesélés után a gyereke se biztos, hogy el fogja tudni. Ne keressük szerintem szükségszerűen az ilyen nagyon korszellemet tükrözők. Ugye vannak olyan mesék, amelyek nagyon le akarják képezni a mai magyar nagyon hibrid nyelvhasználatot. Nem biztos, hogy kell. Tehát lehetséges, hogy pont azt keressük, hogy szépen tényleg ne legyen benne idegen szó. Tehát, hogy amikor még kiskorban mesélem, akkor az legyen az mondjuk magyarul. Aztán lehet, hogy egy kicsit idősebb gyereket meg érdemes akár ezekre a finomságokra, vagy stílus eltérésekre egy mesével, vagy egy jó mesetörténettel nevelni.
Ígértük a hallgatóknak, hogy beszélünk a kutatói pályáról, a tudományos munkájáról is, hogy mindez hogyan indult. Egyáltalán miért lett oktató, kutató? Mert most ugye bemutatom, hogy egyetemi professzorasszony, de hát ez is valahonnan indul, valamiből jön. Valami hívásból.
És minden alkalom, amikor elkezdi Judit mondani ezt a bemutatást, akkor meg volt szerencsém már korábban is beszélgetni önnel, akkor úgy meghatódom, hogy Istenem, micsoda elismerés, meg hogy remélem nem hat ez szerénytelenül, hogy ez így van. Hogy indult? én ezen olyan érdekes, amikor ezt tőlem megkérdezik, olyan nehezen beszélek róla, mert amikor indult, akkor csak szerettem azt, amit csinálok. Úgy éreztem, hogy dolgom van a világban. Szerencsés voltam, mert az édesanyám ebben bíztatott. Soha nem gondoltam arra, hogy ez karrier lesz, vagy ez valami pálya lesz. Talán nem is lett, tehát nem is az én dolgom eldönteni, hogy az-e vagy sem, hanem hajtott az öröm, a kíváncsiság, hajtott az, hogy úgy érzem, hogy a kommunikáció valami olyan egyetemes, hétköznapi egyszeres, mint a közélettől kezdve a történelmet meghatározó tényező, hogy valahogy úgy éreztem, hogy ez izgalmas, ez fontos. Az ember nagyon jó szerzőket olvasott. Találkozott olyan diákokkal, hallgatókkal, kollégákkal, akiktől nap mint nap kapott valamit. Az én pályám az egy csodálatos munka.
És mi áll a legközelebb önhöz? Ugye beszélünk a kutatói, az oktatói munkáról.
A szellemi közösségekben való lét. Tehát azért nem mondom, a kutatói munka nagyon közel áll hozzám, mikor az ember ezt már megírja, és ilyen egységnyi szövegekre bontja, az már azért, hogy ilyen kicsit frivolan fogalmazok, az már nem olyan erotizáló. Tehát ott az már meg az, hogy ez megjelenjen egy folyóiratban, amit ne adj Isten, senki nem olvas. Ugye a tudománynak megvan a sajátos világa, szerintem ebbe
a publikációk száma,
így
helye.
Van, száma, minősége, minősítése, citációk, vagy idézettség, és így tovább. Ha a hallgató egészséges és boldog életet él, akkor ebből nem tapasztal túl sokat meg, én azt gondolom, de ezt tényleg viccesen mondom. De alapvetően az, amikor az a legjobban azt élvezi az ember, amikor megszületik egy gondolat, és az soha nem csak magunkban születik meg, az mindig valakivel együtt. Tehát az kell mindig valami társ. Kell egy közösség, kell egy fiatal, kell egy másik gondolat, kell egy vita. És én szerencsésnek mondhatom magam, hogy ezeknek a részese lehettem, sőt, néha ma már én is generálom.
És volt vagy van kedvenc kutatási témája, vagy mindig az aktuális a kedvenc?
Van időszakosan olyan, ami nagyon-nagyon megragad. Mondhatnám azt, hogy a mesterséges intelligencia, de ilyen téma nem létezik, mert ez egy akkora, hogy mondjam, lábos, amiben millió egy hozzávaló kell, meg egy akkora leves lesz. De például most rendkívül foglalkoztat az, és ez szerintem a kedves hallgatókat is talán foglalkoztatja, hogy miközben a mesterséges intelligenciát egyfajta emberi agyként is tekinthetjük, vajon miben más mégis az emberi agy? És ez a kérdés nagyon foglalkoztat abból a szempontból is, hogy mi várható a kommunikációban, meg hogy mi várható velünk kapcsolatban, hiszen a gyerekem, az ön gyerekei, a hallgató gyermekei egy olyan korban fognak felnőttként működni, amelyekre a jelen nem készíti fel eléggé őket.
Mit szokott mondani a hallgatóknak, amit most mindenképpen érdemes megtanulniuk, vagy amire felkészülniük ma a kommunikáció kapcsán?
Az első, hogy legyenek bátrak és bízzanak magukban. Tehát, hogy elég az emberi agy. Nem kell megijedni, nem szabad félni ettől. Van valami a humán agyban, ez néhány kutató szerint, nagyon jó kutatók szerint a jobb agyféltekénk, ami valami egész különleges, és egy picit félreértettük mostanáig.
És a mindaz, kreativitás ami, kapcsán
mindig ezt mondjuk, de nem erről van szó. Nem. Tehát, hogy ez egy, azt mondják, hogy az egyik legjobban beivódott tévhit, hogy a bal agyfélteke a logikáért
igen,
a jobb.
Igen, azért
igen, de nem. A bal agyfélteke a kis nanoproblémák és a mini problémák megoldásáért felel, információ típusú, kategorizáló, probléma megoldó. A jobb az egy világlátó agyfélteke. Csak nem fejlesztjük eléggé. Az iskoláink nem kedveznek neki. Viszont a memóriánk, az, ahogy megérzünk dolgokat, ugye nagyon lebecsültük például a megérzést, pedig az ember nem a gyomrával érez meg, hanem az agyával. Ez az érdekes, ez a váltás. Tehát a második, amit mondanék, hogy legyenek a fiatalok nagyon kíváncsiak, egyszerűen kíváncsiak. Rettentően kiment a divatból a kíváncsiság. Tehát duma van,
igen,
kíváncsiság
furcsa,
nincs.
Amiket mond, de igaz?
Nincs. Márpedig a kíváncsiságnak is van agyi helye. Tehát a kíváncsiságra is lehet egymást nevelni. Vegyük észre például, hogy egyre nyűgösebbek vagyunk a kérdésektől, mert a kérdés probléma, gyorsan választ kérek. Nem. Toljuk tele magunkat kérdéssel. Nyugtalankodjunk csak a kérdéseken, mert az ébren tart. legyünk kíváncsiak, még egyszer kérdezzünk rá magunknak is, próbáljuk meg másként. És a harmadik, amit mondani szoktam, hogy merjünk, tehát miközben azt mondom, hogy legyünk bátrak, merjünk azért kicsik lenni. Ugye korunk arról szól, hogy többet gondolunk a saját tudásunkról, mint ami van. Ugye minél kevésbé van megalapozva, hogy csúnyán fogalmazok a tudásunk, annál magabiztosabbak vagyunk abban a tekintetben, hogy tudjuk. Tehát ne higgyük azt, hogy mindent tudunk, vegyük észre, hogy mindig kattintottunk előtte egyet. Tehát amikor az embernek nem jut eszébe valami, és gyorsan megnézi csak picit, vagy egy gyors kedve van egy digitális kvíz kitöltéséhez, és csak gyorsan megnézi egy másik lapon, hogy mi is a jó válasz, mert pont kifér 30 másodpercen. Szóval, hogy higgyük el, hogy nem tudjuk, mert hát, akkor az hajt minket.
Ez egy fontos üzenet, folytassuk innen, egy kis szünet következik dr. Acél Petrával, a Libri Talent program támogatási bizottságának elnökével, a Széchenyi István Egyetem professzor asszonyával beszélgetünk. Jövünk vissza a zene után.